A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Udvaros Dorottya színművésznővel, és a Katona József Színházról, illetve a Katona József Színházból történt, hát meglehetősen váratlan és hirtelen távozásról beszélgetünk, és ez szerintem azért is sokakat meglepett, mert ha jól emlékszem, akkor utána ráadásul egy zenés feladat, vagy egy zenés szerep következett a Madách Színházba. Ezzel aztán szerintem megint sokaknak fejtörést okozott, hogy ez most hogy van így a Katona József Színház után. Hiányoztak a zenés szerepek akkor? Vagy?
Teljesen véletlen. Egyébként is azt gondolom, hogy a véletlenekhez ki kell tárni ajtókat, ablakokat, és aztán fogadni kell azokat a helyzeteket. Semmiféle tervem nem volt a jövőmről, amikor kértem a Katonában, hogy bontsuk fel a szerződésünket. Egész egyszerűen világot akartam látni. Tehát azt éreztem, hogy biztonságban vagyok valahol, ismernek engem, ismerem őket. Van egy nagyon komoly, nagyon-nagyon-nagyon erős színvonal, és mégis én kalandozni szeretnék.
De ez a világot vidéki látni, ez jelképesen.
Tehát, hogy nem akart elindulni akár Kínába. Nyíregyháza, akkor még már nem él sajnos Gál Erzsébet fantasztikus, különös egyéni látásmódú rendező. Tehát, hogy Nyíregyházán aluljáróban Gál Erzsivel. Szóval bármi, csak másmilyen legyen, és új dolgokat követeljen tőlem. És hogy a Madách Színház meghallotta, hogy én fölmondtam, vagy egyébként is gondolkodtak abban, hogy engem szeretnének meghívni, ezt nem tudom, erről nincs semmiféle ismeretem.
Ez vágyott zenés szerepekre, mert az akkoriban én a Katona József Színházban nem nagyon volt. Vannak, jó?
Igen, hát még Szolnokon még szerencsére játszottam zenés szerepeket, de aztán a Katonában már nem nagyon. Nem nagyon próbáltam ki magam ebben, csak a zenés műfajnak nagy rajongója vagyok. És valahogy ez így pont így összetalálkozott, hogy a Madách Színház szeretett volna egy szilveszteri bemutatót, amiben meghívott vendégnek, és én éppen szabad voltam. És akkor volt ott egy ilyen szilveszteri bemutató, jövőre veled újra, Szirtes Tamás rendezte, és Hitling Pistával játszottuk ketten, és az egész tánckar is minden forgott, az egész színpad, rettenetesen élveztem. És ugyanebben az évben pedig a akkor formálódó, akkor Itália Színház, ami akkor Törőcsik Marival, Taub Jánossal, Garas Dezsővel, Darvas Iván, stb. Egy társulat kezdett ott formálódni. Ők pedig meghívtak Anatolij Vaszijev rendezett Nagybácsi álma, Dosztojevszkij egy színpadi adaptációt, és az volt a másik munka az évben, ami meg aztán gyökeresen egy teljesen más dolog volt. Tehát két olyan élményt kaptam a következő évben, amit ha elterveztem volna, se lehetett volna ilyen.
No, de aztán nem sokára jött az új színház,
hát igen,
a Székely Gábor
megkapta az új színházat, ami akkor alakult át. Arany János gyerekszínház volt.
Ez az új Katona lendülete volt akkor?
A Székely Gábor nekem egy olyan meghatározó rendező az életemben, mint az elmúlt.
Aki ugye korábban a Katona
igen, eljött a Katonából
voltam.
Hamarabb, és csodálatos közös munkáink voltak, és amikor a Gábor fölhívott, hogy egy új társulatot hoz létre az új színházban, azért is hívják új színháznak az új színházat, mert akkor tényleg teljesen új volt. Na hát ez egy olyan dolog volt, aminek aztán
Hogy gondol vissza arra az ott töltött időre? Mert ha én jól emlékszem, akkor magával Székely Gáborral ott nem nagyon dolgozott.
Nem dolgoztunk együtt, de ez valami furcsa véletlen volt. Pont akkor akart velem valamit csinálni, Kleist Amfitriont és Alkmenét játszottam volna, amit már fiatalon játszottam a Katonában, és most érettként újra meg akarta csinálni, úgyhogy én egy érett nő vagyok, nem pedig egy fiatal, és akkor alakult a bárka. És én a 4 éves periódus előtt elmentem az új színházból, amiről nagyon sokat beszélgettünk a Székely Gáborral, nem akarta, hogy elmenjek, azt mondta, menj oda vendégnek, de mondtam, hogy Gábor, most formálódik egy teljesen új színház, ott kell a barikádon állni, az ászlót előre. Rengeteget beszélgettünk. Ez egyébként ez nagyon fáj, hogy azt az Amfitriont nem csináltuk meg akkor. Ez például, én könnyedén elengedek dolgokat, mert azt mondom, hogy így hozta a sors és kész, valamit döntöttem, az összes következményét vállalom. És természetesen nem bántam meg, hogy a Bárka Színház alakulásánál ott voltam. De mégis azért a Gáborral ezt a munkát, ezt
nagyon csak egy gondolat erejéig az új színháznál maradva, Cserhalmi György, aki a másik húzónév volt ott ugye az új színházba, és nem játszottak együtt.
Hát azért
Cserhalmi
voltak még húzónevek, mert ott volt a Tóth Ildikó, Marozsán Erika, László Zsolt.
Az önök párosát tekintve. Tehát
hát
a Katona
pont
József
ez lett volna az.
Színházban
az új színház harmadik évében lőtt volna ez az előadás, ahol a Gyurival lettünk volna benne.
De valahogy, mintha egyszer
egy
interjúban azt mondta volna, hogy valahogy nem sikerült Cserhalmival közös
szerepeket találni. Lett volna még egy Merlina vagy a Puszta ország, amiben a Gyuri nem tudom már mi okból kifolyólag, de Artúr király szerepét visszaadta. Ott például játszottunk volna együtt. De a Gyuri visszaadta azt a szerepet, nem tudom pontosan, hogy mi volt az ok, mi volt a háttér, de azt tudom, hogy az olvasópróbám még ott volt, és a következő nap viszont egyszer csak László Zsolt tartott a kezében a példány. Szóval, hogy valahogy úgy jött ki, hogy ott játszottunk volna, de közben én azt éreztem, hogy egy ilyen semmiből formálódó csapat, mint az akkori Bárkaszínház volt, amellé oda kell állni. Hogy ezt muszáj.
De az attól volt izgalmas, hogy ott főleg fiatalok voltak, nagyon sokan érkeztek a független színház világából. Ettől volt?
Attól volt izgalmas, hogy az volt a vágyunk, hogy egy az üzemszerű színházi működéstől meglehetősen eltérő, együtt dolgozva, hát Tasnádi István nagy szerencsére ott érett drámaíróvá. Tehát letett egy anyagot, mi azt elkezdtük próbálni, ő minden próbán ott volt, és minden próbán a társulattal együtt formáltuk azt az előadást. Szerintem ez egy drámaírónak, szóval olyan lehetőség, ami rendkívüli. Tehát, hogy ott érzi meg, hogy amikor a színész elmond egy mondatot, akkor az hogyan hangzik el, amit ő otthon elképzelt egyedül és papírra vetett. És hogy olyan volt, hogy rendezők, dramaturgok, tervezők, tehát egy olyan csapat, hogy mindenről közösen fogunk majd dönteni. Tehát nem az van, hogy majd a díszlettervező lead egy tervet egy készülő előadáshoz, hanem ő is részt vesz a folyamatban, és a próba folyamat közben fog alakulni. Ennek persze nagyon, ez egy időigényes dolog, szóval ezt egy üzemszerű működésben nehéz beletenni, amikor azt mondjuk, hogy ebben az évben lesz 5 új bemutatónk, el kell kezdeni próbálni augusztus végén, az első darabot be kell mutatni október végén, a következő december végén, a harmadikat márciusban, majd május végén, tehát itt nehéz egy ilyet megcsinálni, és a Bárkában úgy tűnt, hogy az a lehetőségünk van, hogy kicsit ilyen szabadabban kezeljük ezt. És hogyha fél évig akarunk valamit próbálni, akkor addig próbáljuk.
Hát szó volt már arról, hogy mennyire szereti a próba folyamatot és a színházi próbát. No, itt a Bárkában talán beszélt is erről.
Egyik nem próbáltam életemben,
itt a nagyon sokat, nagyon sokat próbált, viszont ahhoz képest elég keveset
játszott.
Nagyon keveset
játszott, igen, ez így
van. De akkor az egy ideális állapot volt.
Hát tulajdonképpen, hát persze, hogy mi az ideális, azt aztán működés közben derül ki a dolog. Az első 2 év az nagyon, nagyon örömteli munka volt. Annyi mindent fedeztünk fel egymásról, önmagunkról, színházcsinálásról. A terek is ugye teljesen más terek voltak. Tehát csináltuk az Amalfi Hercegnőt, amit Tim Carroll rendezett, és ugye egy tér van. Tehát ott nincs színpad, meg nézőtér, hanem úgy alakult egy nagy terem, és úgy alakítottuk a játszóhelyet, a nézőteret, ahogy éppen az előadás megkívánta. És mondjuk ezt sehol máshol nem mertem volna megtenni, hogy a premierre levágatom kopaszra a hajamat, és senki nem tud róla, csak a fodrász. Tehát ezt egy normális helyen ezt nem lehet megcsinálni. Ezt csak egy ilyen helyen lehetett megcsinálni, és csak egy ilyen helyen lehet, mert arra voltam kíváncsi, hogy reagálnak a többiek és a nézők erre a sokkos helyzetre, hogy az első részben van rajtam egy paróka, jön a darab második rész, és egyszer csak ott áll a kollégája, teljesen kopaszon. És a nézők ott vannak tőlem pár méternyire, egész közel. Hogy ezt csak egy ilyen helyzet, egy ilyen
a Bárka után a Nemzeti Színház az tényleg majdhogy nem így véletlenül jött?
Igen. Igen, még Svajda György volt akkor az igazgató, az a frissen fölépült Nemzeti Színházban, és ők ugye amikor Vaszéljev rendezte a nagybácsi álmát, akkor a Thália Színháznak volt az igazgatója, Svajda György, és ugyan nagyon tarka viszonyuk volt, mert volt olyan időszak, amikor csak leveleztek egymással, és már nem beszélgettek. Tehát ilyen kedves Anatoli, a magyar nézők nem bírnak ki 5 órán keresztül ülni a nézőtéren úgy, hogy közben nincs szünet, és nem mehetnek ki a toaletre, vagy meginni egy pohár vizet. És akkor Anatoli válaszol, hogy nem tudom, kedves Svajda úr. De hát azért ez egy nagyon mély kapcsolat volt, ugye Törőcsik Mari is egészen speciális kapcsolatba került Vaszéljevvel, kint is dolgozott Moszkvába, úgyhogy magyarul játszott, és körül, tehát többiek oroszul. Tehát a Nemzetibe is meghívta a Vaszéljevet, és meg akarta rendezni a Lír királyt csak nőkkel. Mari lett volna Lír, és mi többiek, én nem tudom, hogy mit játszottam volna, de mindegy is volt, mert bármit játszom, az nekem jó. És valahogy ez a produkció, ez nem jött létre. A Vaszéljev akkor még egy elég komoly nemzetközi karrier közepén ült, és valahogy az egyeztetés, nem tudom. De a Svajda annyira színészcentrikus igazgató volt, hogy olyan szerződést köttetett az akkori Nemzetivel meg velünk, hogyha nem jön létre a produkció, mi akkor is vagy megkapjuk a gázsink egy részét, vagy kapjunk egy másik szerepet. Na és így lett aztán, hogy Garas Dezső meg akarta rendezni Barti Attila Nyugalom című regényének a színpadi változatát, és akkor engem kértek fel arra
az az anyám
igen, Vér Rebekára. És így, aztán meg átott
de maradtam. De ha jól számolom, akkor ez ugye már 12 év, tehát 2002 igen, óta a Nemzeti igen. Színházban van, 4 igazgató, a 4. igazgató van most, és mind a 4 igazgató alatt ott volt. Pedig
Svajdával
ez alatt
a... nem találkoztam, tehát ő csak
de
ilyen...
Hogy akkor
a
Svajda
másodszor nem volt igazgató, mert Szolnokra is hozzászerződtem, és mire lementem, fölmondott. Fura egy ember volt, tehát leszerződtetek májusban, és augusztusra már fölmondott, tehát ott is csak egy pár hónapig volt igazgatom nyáron, és itt is csak úgy volt igazgatom, hogy nem jött létre a produkció.
De hát azért Jordán
tehát
Tamás
valójában Jordán Tamás
igen,
volt az első
volt,
igazgatom nekem.
És de a közben azért nagyon sok minden változott. Tehát nagyon más mondjuk a Jordán Tamás vezetése alatti Nemzeti Színház, más az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház, és megint nagyon más a Vidnyánszky Attila nevével felmérzett Nemzeti Színház.
Most az a helyzet, hogy nem kell elmennem, hogy új helyzetbe kerüljek. Aha. Az új helyzetek hát jönnek velem szembe. Igen. Nekem egy helybe kell maradnom,
mégis mikor
teljesen új helyzetek
mégis
jönnek velem
érezte magát
szembe.
A legjobban a Nemzeti Színházban az elmúlt 12
az ember mindig
évben.
Akkor érzi magát jól, bárhol, amikor egy produkcióban sikeresen tud részt venni. Imádtam, amikor a Jordán idejében megcsináltuk a Erősz és a Tamással a buborékokat, amit rettentesen sokat veszekedtem bele, hogy minek kell egy 1840 valahányban íródó darabot nekünk most bemutatni, hogy ez most minek, és mondta, hogy de hidd el, ez nagyon jó lesz, és neki volt igaza, mert 5 év múlva, amikor levettük Alföldi Robert ideje alatt már, akkor a nézők követelték, hogy ez ne kerüljön le a műsorról, mert imádták. Aztán, amikor Valló Péter megrendezte a 3. Richárdot, szintén még Jordán Tamás ideje alatt, ami Shakespeare egyik legnehezebben befogadható darabja, millió szereplő, én magam nem tudtam, hogy melyik Gloucester kicsoda éppen, aki most bejön a színpadra effektív a Richárdon kívül. Ráadásul egy one-man show, mert igazándiból a 3. Richárd a szerep, és a többi meg millió epizód szerep. És mégis a Valló egy olyan társulat formáló próbaidőszak volt velük a 3. Richárddal vele, és 10:30 a nézők önfeláldozóan még a lépcsőn ülve is nézték. Vagy aztán például, hogy megcsináltuk az Orpheus alászát a stúdióban, ami egy pokol nehéz munka volt, mert egy filmrendező rendezte, aki máshogy közelíti Sopsi meg azért Csárpád, a Sopsi Csárpád a színházi munkát, és rettenetesen sokat kínlódtunk, de olyan volt a társulat, a csapat, a darabban lévő csapat, hogy a bemutató után a mi kérésünkre tovább próbáltuk az előadást, és egy 3 részes előadásból csináltunk egy 2 részes előadást. És ebben Péterfi Boritól Bodrogi Gyuláig, tehát nagyon különböző életkorú és színpadi tapasztalatú emberek egységesen képviselték ugyanazt. Vagy mondjuk, hogy a Serbán megcsinálta a 3 nővért, ami hát elementális
hát, vagy az Angyalok Amerikában. Újra.
Vagy az Angyalok szintén. Amerikában.
Magukat a változásokat, vagy a változásokat, azt hogyan élte meg, hogy kollégák mennek, helyükre újak jönnek, akik mennek, nem feltétlenül önszántukból mennek, és nem is mindig szakmai alapon, vagy szakmai okokból mennek.
Az nagyon fáj. Igen, az ember elveszít valakit, aki az életének állandó részese volt. Még akkor is, hogyha nem próbálunk állandóan együtt. Az rossz, igen, az nagyon fáj.
Most azért láthatóan most csendesebb lett a légkör, vagy a levegő a Nemzeti Színház körül. Hát legalábbis nincs parlamenti interpelláció egy-egy előadás kapcsán, nem vonulnak a színházhoz feldühödött tüntetők, de mondjuk az is igaz, hogy kígyózó sorok sincsenek a pénztáraknál.
Jó a színház körül, mindig nagyon jó a hírverés, és az izgalmak azok jót tesznek a színháznak. Tehát furcsa módon én emlékszem, hogy fiatalként, amikor meghallottam ezt a mindegy, hogy mit csak beszéljenek rólam, én ettől falnak tudtam menni, ez annyira idegesített engem, hogy mi az, hogy mindegy csak beszéljek? Nem, dehogy is, nem. Akkor beszélnek rólam, hogyha valami fontosat csináltam. És sajnos azt kell mondjam, hogy rájöttem, hogy van ebbe valami nagyon komoly igazság, hogy mindegy, mit csak beszéljenek
rólam. Ez a PR.
Rólam. Tehát, hogy a figyelem fókuszáljon oda. Tehát az is nagyon jó, de annak is van előnye, amikor egy kicsit csöndesebb munka van, mert akkor ott...
Lehet építkezni?
Akkor ott lehet építkezni, és mivel egy teljesen új társulat, egy olyan ember, akivel mi a színészek nagy része, akik Pesten voltak, még nem illetve nem igaz, mert sokan dolgoztak már Attilával, hát hiszen a Jordán alatt ő vendégrendezett is a színházban. Tehát, hogy ennek is van előnye, hogy most olyan szép nyugodtan lehet, hát mindig egy új társulatot kell fölépíteni, amikor olyan emberek ülnek a társulati ülésen egymás mellett, akik talán még nem találkoztak, vagy soha nem is dolgoztak együtt. És ezek a közös munkák, ezek alatt kell összeérni. A Jordánnál is azt éreztem, hogy a negyedik évben érett meg a társulatunk. Ez egy beletelik egy-két évben.
Az előző évadban, ha én jól emlékszem, vagy jól számolom, akkor ugye két bemutatója volt. Az egyik a Vinyenszky Attila rendezte, Johanna a mágiában a Hordók anyja, illetve az, ahogy tetszik, Ben Jacques, vagyis hát szintén egy kisebb szerep, és ráadásul férfi szerep. Ez nem kevés?
A Méla Jacques nem egy kis szerep. Szeretném ezt most itt nagyon hangsúlyozni. Azért nem kis szerep, mert lehet, hogy nem...
A drámairodalom egyik leghíresebb
monológiát mondja el, de azért is nagyon különös a Jacques, mert valóban a szövegét tekintve messze nem beszél annyit, mint mondjuk Rosalinda, vagy Orlandó, főleg Rosalinda, mert ő beszél rengeteget a darabban, ezt tudom, mert nekem is meg kellett birkóznom annó Rosalindával, és tényleg nagy birkózás volt, még Székely Gábor rendezte. Furcsa, nagyon nehéz szerep, de hogy a Jacques annyira meghatározó jelenség, ha nincs színpadon, akkor is valahogy besugározza. Egy ilyen rezonőr, akinek mindig mindenről van valami véleménye, és aki mindig mindenhez odaáll, vagy éppen nem áll hozzá, és mindig, mit mondott erre Jacques? Kérdezi az egyik szereplő, nem is vagyok a színpadon. És akkor erre Jacques azt válaszolta? Tehát, hogy ez egy furcsa terjedelmében nem annyira, de súlyában de nagyon fontos és erős.
De hát mondjuk férfi szerep, amit mondta
hát
is,
annak
szívesen...
idején például a Benedek Mica játszotta abban az előadásban, ami szintén egy nagyon fontos lenyomat.
Jó férfi
volt.
Szerepet játszott? Hát játszott, ugye az új színházban volt a Szecsuáni jó ember,
abban már az első kalandon.
Hát az Angyalok Amerikában meg egy egész sor férfit eljátszott.
Igen.
Rabbitól kezdve a szovjet kommunista pártvezetői.
Igen.
Jó?
Igen.
Jó férfi játszom?
Hát hogy mondjam, hogy jó vagy nem jó? Hát minden esetre egy olyan kihívás, ami ugye nem egy mindennapi dolog. Nőket már sokat játszottam. Mm-hmm. Férfiakat kevesebbet. És megtalálni egy szerepben, hogy mi az, ami mitől lesz az a figura a férfi, vagy én nőként azokhoz a gondolatokhoz, amiket a szereplő elmond, a szerep elmond, azokhoz én hogy tudok kapcsolódni? Mi az, amit én hozzá tudok tenni nőként? Egy másfajta, kicsit másfajta érzelmi megközelítés. Nyilván mi nők egy picit mindenhez érzelmileg máshogy közelítünk. Hogy én ehhez tudok-e valamit gazdagítani? Vagy mi az, amit én hozzá tudok ehhez adni? És soha semmilyen esetben nem akartam kvázi külsőségekben látványosan férfit játszani, azt elintézi a jelmez. Én nekem egy embert kell megformálnom.
Hát ráadásul ugye azt szokták mondani, hogy 40 fölött egyre fogynak a jó drámai női szerepek, vagy női főszerepek. A drámaírók inkább a férfi színészeket kényeztették el.
Ez így van, valóban. Valóban.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy vajon egy szerep az mennyire nyomja rá a bélyegét a civil létre, vagy a hétköznapokra, vagy át lehet, vagy át kell folyamatosan mindig zsilipelni a nappalból a színházi estére. A Gertrudiszt játszó Tőkés Annáról mesélték, hogy gyakran otthon is királynőként beszélt és viselkedett a férjével, szegény férje gondolom kapkodhatta is a fejét, de ön is mondta az édesanyjáról, talán szóba is került már itt a beszélgetés elején, hogy ő aztán otthon a konyhában is drámai hősnő volt.
Nem tudom, hogy a Tőkés Anna hogyan élte a napjait.
Hát az édesanyját,
egészen
az
édesanyját biztos, mondjuk tudja. De édesanyám sem. Tehát az a fajta munka, ahogy én az elmúlt 20-30 évben megtapasztaltam a színházi munkát, az a fajta munka nem volt még jellemző azt megelőzően 20 évben. Édesanyám mivel Kecskeméten dolgozott, lehetőség sem volt rá. A Tőkés Anna idejében meg nem is voltak ilyenek, tehát hogy próba után elrohanok a rádióba, vagy hogy előadás után még elszaladok egy szinkron stúdióba, vagy egy filmforgatásra, és hajnalig forgatok egy filmet. Tehát, hogy én emlékszem, amikor a Katona fénykorában én nem is tudom, hogy bírtunk annyit dolgozni, hogy pénteken bemutattunk egy darabot, hétfőn elkezdtünk egy következőt, és közben forgattunk, és rádióba jártunk, és szinkronba jártunk, és tévéfilmet forgattunk, és amikor jött egy német, vagy egy angol színész hozzánk vendégségbe, és látta, hogy mi mit csinálunk, akkor tátott szájjal kérdezte tőlünk, hogy ennyi mindent csináltok. Hát, hogyha nekem van egy szerepem, akkor évekig azt dédelgetem, azt játszom, örülök, hogy van munkám, hát ha csak nem társati tag, de hát ugye sokkal kevesebb volt akkoriban a társulat, mint Magyarországon még a rendszerváltozás előtt. Ez a helyzet szerencsére még most sem szűnt meg teljesen. De azért az irány afelé megy, hogy egyre kevesebb állandó társulat legyen, mert hiszen ez sokba kerül. Tehát, hogy tátott szájjal nézték, hogy mi milyen minőségű és mennyiségű munkát végzünk el. Szinte egyszerre. Amikor Párizsban játszottunk, többször is játszottunk, akkor egyik alkalommal valahogy a sors összehozott egy színésznő is és írónő is volt a hölgy, most a neve ebbe a pillanatban nem jut eszembe, és éppen Kurázsi mamát játszott. Hát én csak tátott szájjal néztem. A lakásába megépített egy stúdiót magának, mert a darabban ő nagyon sok ilyen akrobatikus elemet csinált, mint Kurázsi mama. Olyan volt az előadás. És felépített egy stúdiót magának, ahol ő rendszeresen gyakorolt az esti előadásra. És azt láttam, hogy valójában ezen kívül más dolga nincsen.
Tehát, hogy csak ebben élhet.
Igen. Abba az egy szerepében.
Na most ennek kapcsán meg az jut eszembe, amit Besenyei Ferenc mondogatott, hogy ő akár játszik
este. Ja, ez a Besenyei bácsi, de ez egy vicc.
Akár,
alszik,
nem, ő este 7 órakor. Ez egy vicc. Mindig alszik.
Ez
én ezt tudom, hogy tréfa,
de
tudja, hogy számomra ennek mi a jelentése?
Nem, ez egy vicc.
Nekem ez azt jelenti, hogy persze ez egy fantasztikus, varázslatos szakma, de nem kell, vagy nem lehet minden áldott este belehalni.
Valahogyan bele kell halni, csak nem úgy, hogy fizikailag múljon ki az ember, mert ugye még másnap is lesz egy előadás, és a többieket nem terhelhetem a beugró próbával. Tehát, hogyha az én Otellom engem megfojt az előadás végére, akkor a következő adásra egy új Oféliával kell, vagy illetve
Desdemonával
kell próbálni, ezt nem tehetem meg a többiekkel, de azért valahogyan a léleknek valamilyen részecskéjének abba a közeli állapotba kell kerülni. Ezért is egyre fontosabb, hogy idősebbek vagyunk, a regenerációs időszak. Tehát még fiatalon, még az ember tényleg egyik darabból a másikba át tud lépni, és még bírja. Időszínészként már az ember nagyon igényli, hogy egy olyan jó, igazi, gazdag próbaidőszak után legyen egy kis regenerációs idő, amikor úgy rendezi a sorait.
Néhány évvel ezelőtt olvastam egy önnel készült interjút, és akkor éppen azt hiszem, hogy 4 kutyája volt. Igaz, azt mondta, hogy az csak átmeneti helyzet. Most hányan vannak?
Lényegileg most is 4 van, de ez is egy átmeneti helyzet, és csak azért van, mert a fiam barátnője ugyanúgy kutyabolond, mint én, meg a fiam is. Tehát volt 2 kutya, az egyik a saját kutyám, a másik egy kutya, amelyik állt az út közepén, és nézett rám, és azt üzente a tekintetével, hogy én innen nem mozdulok el, amíg valaki engem ölbe nem vesz, mert én elvesztem. És ez Szombathelyen volt, és hetekig kerestük a gazdát, de aztán végül is nálam maradt ez a kis kutya. És akkor most az elmúlt hetekben történt az, hogy a fiam barátnője valahol látott egy hánykolódó kiskutyát, hazahozta, meg neki is van egy kiskutyája, aki időnként vendégként, tehát időnként 4 kutya van most is.
És tényleg az egyik kutyáját úgy hívják, hogy Porpáci Sarolta?
Igen, és ez egy valóságos név, egy csodálatos fogorvosnő neve, akit én nagyon szeretek, és ez egy gyönyörű név. Ugye nem mindenki viseli jól. Én imádom, hogyha egy kutyát Dorkának hívnak, de van, aki volt már olyan, hogy Bertának hívták egy kutyámat, és a szomszéd utcából egy úr odajött, és azt mondta, hogy az én kislányomat Bertának hívják, és engem nagyon bánt, hogy te is Bertának hívod a kutyádat, és nem győztem magyarázni, hogy de ez csak a rettenetes imádat és szeretet, és már a Berta nevet gyönyörűnek tám. Na mindegy, szóval, hogy ez véletlen volt, hogy Pucájának hívtuk ott Szombathelyen a kutyát, és akkor el kellett vinni őt állatorvoshoz, és az állatorvos azt mondta, hogy na jó, akkor csinálunk neki egy törzskönyvet. És akkor jött a Jordán Tamás feleség, és mondta, hogy te nem lehet egy kutyát úgy hívni, hogy Pucája, hát az mégiscsak találjunk egy rendes nevet. Hát akkor legyen Pocák. Jó, de mi legyen a neve? Hát, és egy ki jött belőlem, hogy Porpáci Sarolta, és azt kérdezte, fölnézett rám az orvos, és azt mondta, CZY-na? És mondta neki, hát igen, és ezért kapta ez az édes kiskutya ezt a gyönyörű nevet.
Néhány héttel ezelőtt volt a születésnapja, és gondolom, hogy ilyenkor azért mindenki csinál legalább úgy fejben valamilyen röpke számvetést, hogy mi volt, mi az, ami lesz. A voltról már beszéltünk elég részletesen. Amúgy, mondjuk a színháztól függetlenül, mi az, amire vágyik, vagy mit szeretne?
Hát nagyon sok mindent szeretnék. Szeretném, hogyha több időből állna egy nap. Ezt is szeretnék még nagyon sok, ebben az évben is egy csomó új dolgot szeretnék csinálni, még a nemzeti színházi feladataimon kívül is. Készülök olyan új dolgokra, amik részben a színházhoz kötődnek, részben nem. Nagyon sokat szeretnék utazni, amihez egyszerűen ugye idő kell, de hogyha az ember...
Hova szeretne leginkább? Benne?
Hát mindenhova, ahol még nem voltam, és mindenhova, ahol már voltam. Tehát visszamenni is szeretnék, és új helyekre is szeretnék menni. Igazándiból akkor lennék boldog, hogyha az év felét utazással tölthetném el. Ez persze nem lehet, ez csak egy vágy. Én mindent szeretnék. Szeretnék nagyon sokat dolgozni, de szeretnék annyi szabad időt, hogy törődhessek a családommal és a barátaimmal, tehát hogy ne csak egy gép legyek, aki minden áldott nap berohan a színházba, próbál, megint próbál, játszik, éjjel hazamegy, beesik az ágyba. De közben meg dolgozni is nagyon sokat szeretnék, és amit még nagyon szeretnék, ugye hát mert ebbe akkor óvatatlan arra gondol az ember, hogy bírja is mindazt, amit eltervez, tehát hogy a fizikailag is képes legyen ezeket a terveket mind megvalósítani.
Hát utazzon és dolgozzon sokat.
Nagyon szépen
köszönöm. Udvaros Dorottya volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen.